Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja fenntarthatósági műsor, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Földi Barbara, a Recreativity alapítója és trénere. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Sziasztok,
hello. Szia, Marka, hello. Tulajdonképpen a hobbidat alakítottad hivatássá, és hoztál létre egy olyan vállalkozást, ami újrahasznosítási koncepcióval foglalkozik, és kreatívan alakítjátok át a hulladékokat gyakorlatilag használati tárgyakká.
Igen.
Miért éppen a hulladék volt az, amit téged ennyire megfogott?
Azt hiszem az édesanyám miatt, tehát családból hozom, és ha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor nagyon sokat alkottunk hulladékból, amit ugye akkor még nem újrahasznosításnak hívtak, hanem egyszerűen tényleg megnéztük, mi van otthon, és húsvétkor patchworköltünk a tojásra, karácsonykor papírból csináltunk díszeket, tehát valahogy annyira az életem része volt, hogy fel se tűnt, és amikor elkezdtem ezzel komolyabban foglalkozni, még akkor se volt szerintem tudatos ez az egész folyamat.
Milyen pályára készültél egyébként? Hát ugye én azt mondtam, hogy ez egy hobbiként indult. Úgyhogy azt feltételezem, hogy akkor volt valami pálya, amin elképzelted magad?
Igen, egyébként én kulturális vonalon képzeltem el magam, és egy kis próbáltam magam ebben a szakmában. Több mint 2,5 évig dolgoztam a Ludwig Múzeumban. Mellette megmaradt persze ez a szenvedés, különböző formákban testet is öltött, és elérkezett egy pont, amikor el kellett döntenem, hogy jó-jó így alkotni hulladékból, de hogy mennyire szeretném ezt komolyan csinálni, és 10 évvel ezelőtt volt egy pont, hogy azt mondtam, hogy adok ennek egy esélyt, és alapítottam egy társadalmi vállalkozást.
10 évvel ezelőtt még nem volt ennyire alapértelmezett az, hogy az újrahasznosítással, körforgásos gazdasággal, fenntarthatósággal foglalkozunk, akkor még egy kicsit talán olyan megmosolyogtatónak tűnhetett ez a dolog, ami aztán szép lassan nyilván egyre jobban bekúszik már a vállalati kultúrába is, de lehet, hogy csak én gondolom így.
Nagyon jól gondolod, ez egy ilyen elég nehezített pálya volt, amit én akkor nem éreztem annak, mert nagyon lelkes voltam, és szerintem ez a lendület vitt előre. Egyrésztről ugye nem volt ennyire a köztudatban a fenntarthatóság, az újrahasznosítás fogalma se, illetve társadalmi vállalkozást alapítottam, ami azt jelenti, hogy kicsit kilógtam a for profitból is, illetve mikor civil szervezetekkel voltam, ők pedig nem érkedették, miért szeretnék profitot csinálni, úgyhogy dupla nehezített pályán indultam, de a jó hír az, hogy szerintem 10 év alatt nagyon-nagyon sokat fejlődött itthon a felfogás ezzel kapcsolatban.
Hát olyannyira, hogy gyakorlatilag ti már, ahogy említettem is, ugye céges csapatépítőket szerveztek erre, workshopokat, Európa szerte osztjátok meg ezt a tudást, attitűdöt formáltok, tudást osztotok meg, szóval tényleg nagyon-nagyon nagy utat tettetek meg ez alatt a 10 év alatt. Hogyan foglalnád össze, milyen lépcsőfokok vagy fejlődési pontok voltak, amiket kiemelnél?
Bármennyire meglepő, egyébként nekem is visszagondolva, de mi az Erasmus programnak köszönhetően rögtön nemzetközi szinten indultunk, tehát nagyon sok külföldi partnerrel dolgoztunk együtt, akik ugyanilyen társadalmi vállalkozások vagy civil szervezetek. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, és bevallom, nekem nagyon sokat adott egyrészt a nemzetközi környezet, és látni azt, hogy mi működik Dániában, és itthon lehet honosítani, illetve mi az, ami nálunk működik, és más országokban mondjuk még nincs. Tehát nagyon jó tapasztalatcsere volt. És ebből kiindulva és ebből meggazdagodva kezdtünk el nyitni a cégek felé, az egyének felé, és ma már tartunk workshopokat egyéneknek is, illetve megyünk cégekhez, intézményekbe, iskolákba, óvodákba, nem válogatunk. Mindenki, aki kicsit is érdeklődik a fenntarthatóság iránt, nagyon szívesen megyünk.
Oké, okay. Mi az, amit ajánlanál? Mi az, ami könnyen elérhető, könnyen megfogható? Mert ugye itt az előbb említettem, hogy egyfajta ilyen attitűdformálás és tudásmegosztás is van, tehát itt nem feltétlenül arról van szó, hogy ezt itt vágj le, azt megragaszd oda, és akkor hello, hanem azt gondolom, hogy azért ennél egy jóval átfogóbb koncepció az, amit ti mögé tesztek.
Ami legfontosabb a workshopokban, amiket összerakunk tematikában, hogy minden egyes tárgy, amit alkotunk, ezután használható lesz. Ezzel nagyon szigorúak vagyunk, bár ugye említettem, hogy dolgoztam múzeumban, tehát a művészettel sincsen semmi problémám, és tényleg nagyon szeretem, amikor valaki például hulladékból alkot művészeti alkotásokat. Viszont én azt gondolom, hogy ez egy idő után csak egy más formájú hulladék lesz, és nem épül be a hétköznapokba. Ezért minden egyes workshopon képzésen, csapatépítőn, amit tartunk. Egyrésztről az első szempont, hogy olyan hulladékkal dolgozunk, ami mindenki számára elérhető. Tehát vagy van a háztartásában, tehát minden nap találkozik vele, textil hulladék, rengeteg textil hulladék van. Tehát olyan anyagokat, amit tényleg minden nap megfogunk, és valamilyen időközönként cseréljük, vagy kidobjuk. A másik, hogy amit alkotunk belőle, feltétlen egy olyan tárgy lesz, amit tudunk használni minden nap. Egy tároló, egy pénztárca, egy tolltartó, egy sál, mert nem csak maga a tárgy tud beépülni így a mindennapokban, hanem a tudás is. Ez körülbelül olyan lesz, mint egy emlékeztető, hogy mi alatt én ezt alkottam, sokkal keszörebb kerültem a témához, és ezáltal van egy kötődésem is, nem csak a tárgyhoz, hanem a téma iránt is picit jobban el tudok köteleződni.
Mik azok az alapanyagok, amiket a leggyakrabban és a legkönnyebben fel lehet használni? Ugye, megütötte a fülemet, hogy az előbb azt mondtad, hogy lehet, hogy sálat készíteni, meg nem tudom, pénztárcát, de ezt olvastam is, hogy dobozból készítettek pénztárcát, szóval ez valami kicsit ilyen extrémnek tűnik.
Extrémnek tűnik, de nem az. Most már egész jó kis készletünk van, de eleinte nagyon sok kávézóval voltunk kapcsolatban, akik a üres teljes dobozokat félre rakták nekünk, és abból hajtogatva egy körülbelül 10 perc alatt elsajátítható technikával lehet pénztárcát készíteni, illetve a régi textilekből, amik mondjuk ilyen pólók, nagyon sokaknak vannak ilyen régi kinyúlt pólói, bizonyos technikával fölvágva, tök jó fonal alapanyag lesz belőle, amiben lehet horgolni, de nem feltétlenül csak horgolni, lehet összekötni sima, egyszerűbb technikákkal is, táskát készíteni például.
Közeledve a karácsonyhoz, vagy az ilyen nagyobb ünnepekhez, mekkora érdeklődés jelenik meg nálatok az ilyen workshopok tekintetében? Mert szerintem ezek tök jó ajándékötletek is lehetnek.
Igen, főleg az ajándékok miatt keresnek, mert nagyon sok olyan egyszerű technika van, ugye mondtam előbb is, hogy 10 perc megtanulni, tehát hogy amiket készítünk, ezek nem igényelnek előzetes tudást, bárki leülhet és csatlakozhat, és tényleg 10-15 perc alkotás után egy kész tárgyat visz haza, ezért az élmény is sokkal nagyobb, és sokan gondolják azt, hogy ugye, és egyébként helyesen gondolva, hogy minél korábban kezdi valaki ezt a témát feldolgozni, mondjuk kisgyerekkortól, így nagyobb lesz az elköteleződése, de a felnőttek is egyébként ugyanannyira élvezik, hiszen ha belegondolsz, társadalomnak azért a nagy része ülő munkát végez egy számítógép előtt ül most már, és maga az alkotás, hogy instant sikerélmény van, ez egy ilyen hatalmas hozzáadott érték.
Igen, és nem posztokat gyártasz a Facebookra, igen. Tudod. De az is egyfajta alkotás, csak ez kicsit más.
Igen, más.
Ez egy materiálisabb dolog. Van nektek egy tudatos életmódra nevelő workshopotok, ami tulajdonképpen egy esemény, 2-3 napos elvonulás. Hogyha valaki szeretne egy ilyenben részt venni, vagy érdeklődik ez iránt, akkor mi az, amiben ti tudtok akár 2-3 nap alatt segíteni?
A célja ezeknek az elvonulásoknak, hogy kicsit fókuszáltabb figyelmet adjunk annak, hogy mit jelent az, hogy tudatosan élünk, és ez nem feltétlen csak a környezeti tudatosságot jelent, hanem saját magunk iránt is egy tudatosságot. Ezt most például újra frissítem ezt a programot egy kolléganőmmel, aki például meditációt hoz be és jógát. Rend kint és rend bent ez a koncepció, és ennyi idő alatt meg tudják tanulni a résztvevők, hogy hogyan tudják a saját háztartásukat teljes mértékben kemikáliamentessé tenni például.
Akárkivel beszélgetek fenntarthatóságról, egy ponton mindig találkozik a szemlélet, az pedig az, hogy minden az emberből indul ki, és az embernek azzal a fajta attitűdjével, amivel rendelkezik, tud csak hatni a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre, és ez nagyon érdekes egyébként, hogy akárhonnan indulunk el egy pici apró dologból, hogy hulladékból készítsünk tárgyat, egészen ki tudjuk tágítani odáig a saját magunk felelősségét, hogy a saját magunk értékrendjét is át tudjuk ilyen technikákkal formálni, mint például egy jóga, vagy meditáció, vagy valami sokkal lágyabb eszköz, és nem pedig azt mondod, hogy irány a pláza, és nem tudom, vegyük meg a legújabb fast fashion kollekciót, és gyorsan tegyük ki valahová, mert csak akkor van igazából értékünk. Tehát ez egy másfajta érték.
Igen.
Oké, ha már itt az Instát szóba hoztam, én végignéztem a te Insta oldaladat is, és nagyon-nagyon szépen képviseled mindazt, amit egyébként, hát úgy érzem, hogy az egész személyiségeddel élsz, ez a fenntarthatóság és a környezetvédelem, és ezek jelennek meg a posztjaidban, a videóidban, illetve az anyaság, mint olyan, ami egy fontos felelősségvállalás. Azt feltételezem, hogy előbb jött a fenntarthatósághoz, környezetvédelemhez való kapcsolódásod, mint a gyermekeid megszületését, de biztosan látszik a nevelésedben is, hogy erre tanítod őket.
Remélem, de majd kiderül mondjuk úgy 10 év múlva.
Mi az, amit te mondanál egyébként a fiatal anyáknak azzal kapcsolatban, hogy környezetvédelmet hogyan vigyék be a nevelésbe, a mindennapi életükbe?
Hát most visszautalok arra, amit te is mondtál, hogy ugye a saját példán keresztül, tehát hogyha valaki ezt éli, és neki fontos, hát ugye a gyerekek rólunk másolnak mindent, és tőlünk tanulnak. Én nagyon sok ilyen önismereti képzésen vettem részt, és az anyaság ehhez képest semmi, tehát egy ilyen tényleg 0-24-i önismereti program.
Minden életkorban az egyébként, nem csak kicsi gyerekek.
Igen. Úgyhogy szerintem ez a jó példa, és én is csak rajtuk keresztül lettem, nekem a nagyobbik fiam, ő 6 éves múlt, és a kérdéseiből látom azt, hogy azért van eredménye annak, amit otthon csinálunk, hogy nem tudom, elmegyünk valakihez, és megkérdezte tőlem múltkor, hogy miért van ennyi flakon a fürdőszobában, hogy mire valók, ugye? Nálunk szappan van. És akkor el kellett magyarázni, hogy hát van külön tusfürdő, a másikra az van ráírva, hogy testápoló, meg krémtusfürdő, meg sampon, de hát nálunk nincsen. Olyan érdekes, hogy az, ami nekem hosszú évekbe telt, mert ugye azért nem lett egyik pillanatra a másikra meg ez a tudás, hogy ez rutinná alakuljon, neki a normalitás a mindennapokban. Tehát az, hogyha azt mondom, hogy elfogy a mosószer, akkor magától hozza a mosószappant és a reszelőt, mert tudja, hogy ezt fogjuk csinálni együtt, de nekem ez nagyon hosszú évekbe, tehát még kikísérleteztem a receptet, amíg elfogyott a szappan, akkor újra meg kellett venni, tehát hogy nekem nagyon sok visszacsúszásom volt, most már sokkal könnyebb, de nagyon remélem, hogy tényleg valamilyen irányba tudom őket állítani.
Igen, kesztenyéből csinálsz mosószert, azt is láttam.
Igen, de csak szezononként, de tartósítani nem tudom.
Aha, és ez nagyon nehéz megcsinálni? Elmondod, nem. Hogy gyorsan a receptet?
Hát legegyszerűbb dolog, tényleg. Ezt a következő gesztenye szezonra el lehet tenni. Körülbelül 8-10 gesztenyét összegyűjtünk, minél nagyobbak annál jobb, félbe kell vágni, és körülbelül 1,5 liter vízbe feltenni, egészen addig kis lángon forralni, amíg ilyen buborékok nincsenek a tetején, akkor ki kell venni a gesztenyét, átszűrni, ha szeretné valaki pár csepp illóolajat beletenni, és tulajdonképpen kész.
És olyan, mint egy folyékony mosószer.
Így van, ez picit be fog sűrűsödni, nem annyira, mint a bolti, vagy például, mint mosószappanból csinálunk, de tökéletesen tisztít.
Be lehet másra is használni, vagy ez csak
mosogatásra
a mosószer?
Aha, mosogatásra. Egyébként, igen.
Tőlem eléggé távol áll ez a szemlélet egyébként, hogy én otthon készítsek, de esküszöm, ki fogom próbálni. Ez egy tök jó.
Hát mindenképp egyébként tényleg egy élmény, hogy azt minden nap keresztül sétálunk rajta, és tényleg így ott hever, és tulajdonképpen ingyen készítek mosószert.
Igen, otthon a lábunk alatt. Ja, van még egy fontos dolog, amiről nem beszéltünk, de nagyon szeretném, hogyha szóba hoznánk kollégina, mert hogy igazából neked volt a médiában is egy olyan vonalad, amit erősítettél, és a fenntarthatósággal, meg egyáltalán ezekkel az információkkal kapcsolatban szólaltál meg, mesélj erről. Meg egyáltalán, hogy jött neked az életedbe.
Tulajdonképpen, ahogy az Instagramot említetted, én azt akkor kezdtem, mikor megszületett a nagyobbik fiam, tehát körülbelül 6 éve, 5,5 éve, és ott kezdtem el írni egyébként tényleg a saját magam szórakoztatására, mert szerettem volna lehetni, hogy amit életmódot felépítettem, akkor már tudatosan gondoltam erre, mennyire tudom ezt folytatni kisgyerek mellett, illetve hogy tudom neki ezt átadni, és hát rá pár évre az Instagramon keresztül megismerkedtem egy nővel, aki újságíró volt, és megkérdezte, hogy szeretnék-e hozzájuk csatlakozni, és nekem így jött egyébként az újságírás az életembe, és utána pár podcast felvételt is csináltam, úgyhogy most egyelőre ez parkolópályán van, de nagyon remélem, hogy tudom folytatni, mert nagyon szerettem.
Kívánom, hogy így legyen, és hogy térj vissza minél előbb. Viszont mi meg térjünk vissza a te vállalkozásodra. Mi a következő pár évben a terved? Hogyan szeretnéd fejleszteni? Hogy látod most ebben a megváltozott közegben, hogy a Recreativity hova fog tudni fejlődni?
Azt látom, hogy most, hogy a fenntarthatóság már egy azért egy köztudatban lévő fogalom, és ezt mindenki tudja, hogy hogy hatással van rá, tehát ezt most már tényleg mindenki a saját bőrén érzi, hogy klímakrízis van, és valamit tenni kell, úgyhogy ki a maga módján próbál tenni. Én nagyon bízom abban, hogy a cégünk továbbra is tud olyan szolgáltatásokat alkotni, illetve megújítani a meglévőket, hogy ki tudjuk szolgálni a lakosságnak az igényét is, illetve a cégek felé is tudunk olyan értékes workshopokat tartani, amikből ők meríteni tudnak, illetve számomra nagyon izgalmas most ez a terület, hogy hogyan alakul át a munkaerőpiac, és hogy a fiatalok mennyire fontosnak gondolják ezt a témát, és nagyon sok új munkahely is fog születni ebben a témában, és hogy őket egy kicsit ilyen karriertanácsadással hogyan tudjuk segíteni, illetve továbbra is folytatjuk a külföldi képzéseket, ahol mi is fejlődünk, illetve tudunk hazahozni értékes tudást.
Melyek azok az országok, ahol a legelőrébb tartó információkat, vagy a legfrissebb információkat tudjátok hazahozni, és mi az, ami a legjobban működik itt Magyarországon?
Szerintem külföldön, Angliában nagyon nagy hangsúly fektetnek az oktatásra ezen a területen, illetve az északi országokban, Svédország, Finnország, ott dolgoztam is pár évvel ezelőtt ezen a területen, illetve Dániában is, de a jó hír az, hogy nagyon sok országban, ugye ezek mind földrajz specifikus témák, tehát nagyon sok helyen, nem tudom, Olaszországban tök jó megoldási stratégiák vannak a hőhullámok kezelésére, amire nincs szükség egyelőre az északi országokban, tehát hogy nagyon sok helyen, nagyon sok innovatív megoldást látok. Szerintem, ami itthon nagy érték, az az, hogy az emberek sokkal nyitottabbak lettek, és így a kreatív folyamatokba tudnak részt venni. Tehát főleg a kreativitásukat tudják használni egy-egy innovatív megoldáshoz.
Egyébként tényleg nagyon sok innovatív, kreatív megoldás van, amivel én is találkozom, hogy nagyon sok startup próbálkozik, és valóban a fenntarthatóságnak talán ez az egyik legjobb hozadéka, hogy olyan új Abszolút. Megoldásokat fogunk találni, amikről ma még szerintem lehet, hogy csak elméletben gondolkodunk.
Hát én ezt mondtam a fiataloknak a legutóbbi képzésen is, hogy annyira sok új munkahely lesz, megszűnnek a régiek az elkövetkezendő pár évben, hogy még a nevét se tudjuk, viszont hogyha valaki elkötelezett egy-egy téma iránt, és beleteszi ezeket a kreatív energiákat, akkor bármi lehet, kitalálhatja ő is az új munkahelyének a nevét.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a munkátokhoz.
Köszönöm.
Földi Barbara, a Recreativity alapítója, trénere volt itt a vendégem a holnap tegnapjában. Köszönjük a figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.